Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, dr. Baracsi Katalin internetjogász a vendégem, és hát ugye arról beszélgettünk, hogy most már jó ideje tartasz foglalkozásokat, interaktív foglalkozásokat, egészen óvodáskortól kezdve az egyetemistákig, szülőknek, pedagógusoknak a tudatos internet használatban segítesz, illetve hogy minek mi lehet a következménye, és azt beszéltük, vagy hát nyilván az ki is derült, hogy ez egy nagyon komplex dolog az internet használat, és van, hogyha akár a gép függés, vagy játék függésre nézünk, ugye annak azért vannak mindenféle magyarázatai pszichológiai szempontból is, de te nem vagy pszichológus, azért is nem kérdeztelek erről, nem akarlak abba a helyzetbe hozni, hogy belemenjünk abba, hogy mégis milyen okok állhatnak a mögött, hogy valaki mondjuk elmélyül a játékba, és megszünteti a körülötte levő világnak a más területeit, de arról azért, mivel itt WHO meghatározást is felhoztál, arról azért szerintem adtál egy ilyen megnyugtató képet, hogy ez nem úgy van, hogy egyik percről a másikra, ez nem olyan, ami nem tetten érhető, ez nem olyan, ami nem kontrollálható.
Pontosan így van. Én azt gondolom, hogy az internetvilága nem fekete-fehér soha, hanem ennél jóval színesebb palettán mozgunk, és mint mindennek, az internetes kockázatoknak, veszélyeknek is vannak előjelei. Nem egyik pillanatról a másikra alakul ki egy ilyen helyzet, úgyhogy működtetni kell a szenzorokat, hogyha valami hirtelen megváltozik, bezárkózik, vagy ami korábban érdekelte, most nem érdekli, lemondja a baráti találkozóit, kifogásokat keres, a mindennapi élethelyzetéhez kapcsolódóan olyan történetekkel áll elő, ami biztos, hogy nem történhetett meg a valóságban. Ezek legyenek olyan intőjelek, hogy ez nem csak a kamaszos lázadás része lehet és hogy titkolózik, hanem valami nem úgy működik az online térben, ahogy ő szeretné, nem tudja kontrollálni.
Hol van az a rész, amikor valóságban, tehát jogi lépéseket kell és lehet tenni? Ugye internetjogászként azért az egy szerintem óriási kérdés, hogy tényleg valóban a személyiségi jogok hogyan vannak védve, hogyan lehet számon kérni bármit, ami sérelem.
Azt fontos leszögezni, és hogy ez a 15 évemnek az egyik, hát azt gondolom, hogy még mindig a kevésbé sikertörténet részéhez tartozik, mert hogy korosztálytól függetlenül sokan még mindig arról vannak meggyőzve, hogy az interneten nem lehet elkövetni bűncselekményt, ott bármit csinálhatok következmények nélkül. És amikor ezt tapasztalom, akkor hát én is olyan döbbent arcot vágok, mint te most a válaszomat hallgatva, mert hogy az emberek azt hiszik, hogy ott mindent lehet következmények nélkül, akár egyetlen egy poszttal, kommenttel, egy engedély nélkül közzétett felvétellel, vagy azzal, hogy valakit egyébként zaklatok, lejáratok, átverek az interneten, gondolok itt mondjuk csak a banki csaló telefonhívásokra, ezek mind-mind olyan bűncselekmények, amiket a való életben is szankcionálnak. Az, hogy az internet az elkövetési csatorna, ez nem változtat a bűncselekmény súlyán.
Ez jó hír, akkor de talán azért, mert hogy azt hiszük, vagy nem soroljuk ugyanabban a kategóriába így a számon kérést sem, tehát előfordulhat, hogy sokféle sérelem ér, de nem keresek meg internetjogászt.
Pontosan.
Pontosan ez történik.
Aha. És hogy engem ez végtelenül zavar, mert hogy mi történik? Hát például, amikor valaki besétál egy számára kellemetlen helyzetbe, és mondjuk kár éri, akár anyagi kár is, sokszor nagyobb a szégyenérzet benne, mint az, hogy egyébként segítséget kérjen. És hogyan várhatjuk el egy 10 éves kamasztól, aki egyébként keresi saját magát, a világát, a határait, a saját képességeit, hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy egyébként engem bántanak. A jó hír az, hogy egyébként most már sokkal érzékenyebbek a gyerekek is, és hogy én nagyon bízom abban, hogy ez a segítségkérés faktor, ez átfordul. Én mindig azt szoktam fokmérőnek tenni, hogyha egy gyerek már rossz érzéseket fogalmaz meg, akár egyetlen egy osztálycsoportban elhangzott mondat kapcsán, azt vegyük komolyan, és ne várjuk meg azt, hogy mondjuk ez egy internetes zaklatássá nője ki magát. Az emberek általában ez az a fogalom, amivel tisztában vannak. De már önmagában, hogyha valakiről bántó, sértő, megalázó, nevetségtárgyává tevő kijelentéseket teszek, már ezzel is elkövetek becsületsértést, rágalmazást, megsértem az ő emberi méltóságát. Ezek mind-mind olyan kategóriák, amikkel az életünk során valahogy találkoztunk, csak hogy senki nem veszi komolyan, és hogy nagyon sokan abba azzal takaróznak, hogy hát de én csak a véleményemet mondtam el. Ó, én csak tréfálkoztam, nem is gondoltam komolyan. De amikor egyébként átszerkeztünk egy képet, és csinálunk egy deepfake, egy mélyhamisított felvételt, azzal komoly személyiségi jogi jogsértést követünk el. És a másik faktor, ami visszatartja az embereket a segítségkéréstől, az a nem tudás, hogy azt gondolják, hogy amikor állítanak róluk valamit az online térben, akkor nekik maguknak kell védekezni. A jog nem így működik. A jog azt mondja, hogy ebben a helyzetben az állítónak, azaz a potenciális elkövetőnek kell bizonyítania, hogy az ő állítása az valóságos. És az esetek 80%-ában ezt nem tudja bebizonyítani. Csak hogy mi történik? Hát ugye ott van az internet, mint egy nyilvános tér, ahol rövid idő alatt akár 100 000-es, milliós tömegeket is elérhetek, és az emberek adja úgy működik, hogyha először olvasok valakiről egy információt, akkor ezt tekintem valósnak és hitelesnek, és ha akár csak egyetlen egy óra leforgása alatt kiderül, hogy ez az egész fals, hát mindössze 20%-ot érdekel, hogy mi is az igazság.
Hát egyik oldalról, de azért pont az jutott eszembe, hogy ez még az internet vagy a közösségi portálok megjelenése előtt a való életben is így volt. Tehát a médiában elég egy napot szentelni annak, hogy valamilyen hírt bedobni, és valakit megszégyeníteni, és utána minden egyes alkalom, ami annak a helyreigazítása akar lenni, újra ugyanazt a történetet veszi elő. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert tényleg ragad rá az agyunk az először kapott információra, megállításra. Aztán egyébként meg, ha ez valamilyen módon negatív, vagy rossz fénybe tünteti fel az embert, akkor meg arra is ragadunk, hogy elkezdünk gondolkodni, hogy mi van, ha az igaz, mi van, ha nem is jól ismertük őt, és ő tényleg ilyen vagy olyan. Úgyhogy ez borzasztóan nehéz, és ennek a lelki rombolása azt hiszem, hogy sokkal nagyobb, mint az energia, amit kér, hogy beletegyünk, hogy rendezzük a dolgokat. Közben, mire odaeljut az ember, már lelkileg nagyon meg van tiporva.
Ez így van, és hogy létezik az internet világában erre egy külön kifejezés, cancel culture, a megsemmisítés kultúrája, és hogy ezt nagyon nehéz feldolgozni, ezzel nem tudunk mit kezdeni, és az internet teremtett egy olyan teret, ami ezt jóval gyorsabban elérhetővé teszi. És hogy arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az emberek azt gondolják, hogy ha valaki híres, befolyással rendelkezik, akkor ő lehet csak áldozat, de hogy ez a sztereotípia már régen megdőlt, bárki bald, bármikor lehet áldozat. Csúnyán nézett rá, nem olyan ruhát vett fel, és hogy ezek még csak a személyiségi jogok körébe eső bűncselekmények. És akkor ott vannak a büntető jogilag is meglévő bűncselekmények, olyan, amiben egyébként zaklatunk, vagy intim képet kérek a másiktól, és ezt az engedélye nélkül megosztok, csalok, átverek, a grooming jelensége, amikor egy felnőtt elhiteti azt a gyerekkel, hogy én vagyok a legjobb barátod, és nekem mindent elmondhatsz, közben pedig egyébként szexuálisan bántalmazza. Az online térben megjelentek az olyan típusú mesterséges intelligenciával elkövetett bűncselekmények, mint a kiberemberrablás, ahol már nem arról van szó, hogy egy jószándékú idegen hív fel minket, és azt mondja, hogy hát valami baj történt a gyerekünkkel, az unokánkkal, a legjobb barátunkkal, hanem a hangfelvétel birtokában már a saját gyerekünk fog bekiabálni a telefonba, hogy anya segíts. És ilyenkor kinek jut eszébe az, hogy egyébként a gyerekem nincs bajban. És kontrolláljam, és felhívjam a hozzátartozókat. És hogy ezek egyébként ugyanolyan típusú bűncselekmények. És mi az, ami még ehhez a történethez hozzátartozik? Hogy abban a pillanatban, amikor valaki betölti a 14. életévét, büntethetővé válik. Azaz saját jogon felel az elkövetett cselekményekért. Amikor egy osztálycsoportban valakiről vicces mémet készítünk, és azt gondoljuk, hogy ez egy jó hác lesz, és jó poén, hogy mindenki rajta nevet, bele sem gondolunk, hogy ezzel akár több millió forintot fogunk fizetni sérelemdíj formájában. Vagy amikor, és hát ez most engem nagyon izgat, hogy fog dönteni a győri bíróság, mert mi történt? Hát egy 8-os fiatalember a mesterséges intelligencia segítségével levetkőztette a lányosztálytársait. A ruhás képekből ruhátlan felvételt csinált, és létrehozott egy zárt csoportot, ahová meghívta az osztálytársait. Ez pedig már egy olyan súlyos bűncselekmény, amit gyermekpornográfiának hívunk. És ő egyáltalán nem ezt gondolta, hogy ebből ekkora balhé lehet, hanem egyszerűen csak a kamaszos vágy és a kíváncsiság.
Ja, meg a poén. Aha, igen. Hát itt még nekem az fontos kérdés bennem, hogy és akkor ezek az ügyek végig is mehetnek? Tehát, hogy
igen.
Tehát tartunk ott.
Tartunk ott, és szerintem az is az elmúlt 15 évnek egy pozitív hozadéka, hogy egyre több esetben már a folyamat elején kérnek segítséget, mert nem szeretnék átélni azt a lelki traumát, amivel korábban beszéltünk. Felismerik az esetnek a komolyságát, azt, hogy ezt itt ezen a ponton meg kell állítani. Ebben szerintem nagyon sokat segítenek a figyelemfelhívó kampányok, azok az influencerek, akik maguk is átéltek már valamilyen netes bűncselekményt, ők az áldozatok, esetleg elkövetők voltak. Érzékenyítik az embereket arra, hogy vegyék észre ezeket az apró történéseket, és ne tekintsék elfogadottnak.
Okay, akkor nézzünk már úgy egy példát, hogy mondjuk, a gyerekemet éri valamilyen internetes bántalmazás, akár egy csoportban, cseten, ezt elmondja. Én felhívom az internetjogászt, és elmondom, hogy ez van, és akkor ehhez nyilván be kell adni, meg kell mutatni ezt a beszélgetést. De innentől kezdve ez az ügy elkezdődik?
Az ügy akkor kezdődik el, ez ügy természetétől függően. A bűncselekményeknek van olyan kategóriája, amikor csak és kizárólag én, mint áldozat tehetek lépéseket az ügyben. Az előbbi példát pont ilyen, tehát ez azt jelenti, hogy magának az áldozatnak, ha ő még 18 év alatti, akkor a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek a segítségével kell a rendőrségen egy feljelentést tenni. Mi történik? Ezt a gyerekek is tudják, hogy lehet képernyőfotót, screenshotot készíteni. Úgyhogy ezek ugyanolyan teljes értékű bizonyítékok, mintha az ember egyébként mondjuk egy lőfegyverrel vagy egy véres késsel sétálna be a rendőrségre. Úgyhogy bármi történik a neten, mindent dokumentáljunk. Ha úgy érezzük, hogy ez nem megfelelő, akkor nyomjuk össze az összes gombot a telefonunkon, van egy képernyőfotó. Ha ez egy osztálycsoportban történik, akkor nyilvánvalóan pontosan beazonosíthatóak a beszélgető felek. Ha vagyunk olyan viszonyban a többi szülőtársal, az osztályfőnökkel, akkor ez a fajta konfliktus kezelés és ennek az esetnek a megoldása elkezdődhet egy osztályközösségen belül. Én híve vagyok annak is, hogy alternatív megoldásokat is be lehet vetni. Tehát például restauratív igazságszolgáltatás, helyreállító igazságszolgáltatás, vagy egy iskolai mediáció, ahol a feleket egymás mellé ültetik, és tisztázzák ezt a konfliktus forrást. Tehát ez is egy út és lehetőség lehet arra, hogy nyilvános bocsánat kérjes, jaj, én ezt nem így gondoltam. De ha a helyzet már ezen túlmutatott, akkor bizonyám a rendőrségi feljelentés a megoldás, amit megtehetünk elektronikus úton is, az ügyfélkapunk keresztül, de bárki besétálhat a lakóhelyéhez legközelebbi rendőrkapitányságra, ahol feljelentést tehet. És ott például egy képernyőfotó nyomán, az elmondásunk alapján megkezdődik a nyomozás, és felderítik az ügyet, hogy akkor ki, mi, hogyan hatott erre közre. Ha a rendőrségi nyomozás azzal zárul, hogy valóban itt egy bűncselekmény történt, akkor következhet a bírósági szakasz.
Okay, és az internetjogász, az én általam megkeresett internetjogász, az nekem tanácsokat ad?
Igen. Az én munkám, ez egy fontos dolog, hogy az internetjogász nem egyenlő az internetes ügyvéddel.
Tehát nem megyek
bíróságra, addig a pontig el tudok mondani mindenkinek, hogy kitől és hogyan kérhet segítséget, mire van szüksége, de hogyha ezt az adott folyamatot ő már nem tudja egyedül koordinálni, és szüksége van jogi képviselőre, akkor bizony jogi képviselőre is szüksége van, és hogy én itt kilépek a történetből. De az is egy jó dolog, hogy az online térben egyébként már van a jelentem, letiltom funkció, ami a gyerekek, fiatalok számára már teljesen magától érthetődő, és elérhető hazánkban két biztonságos internetes forródrót is, a biztonságosinternet.hu és az internethotline.hu. Az áldozatsegítő központok pedig egyre jobb tapasztalattal és gyakorlati segítséggel rendelkeznek. Például mondjuk az online csalások és visszaélés kérések terén, és én általában ide szoktam irányítani a hozzám fordulókat, mert hogy egyszerre tudnak anyagi, jogi és pszichológiai segítséget is kapni egy adott helyzetben. Ha pedig valaki beszélgetni szeretne mindenről, akkor 24 éves korig a nap 24 órájában ingyenesen és anonim formában megteheti ezt a kék vonalnál a 116-111-es telefonszámon.
Tehát az biztos, hogy egy csomó olyan dolog van, amiről lehet, hogy nincsen tudomásunk, de már, és akkor te, a te dolgod meg az, hogy értesíts minket arról, hogy milyen lehetőségek vannak, illetve arról is, hogy mindent, ami bármilyen konfliktus, belső konfliktust okoz, rossz érzést okoz, annak azért utána lehet menni, hogy nem meríti-e ki a bűncselekmény bármelyik kategóriáját. Tehát ha jól gondolom, akkor leginkább ez a te működésednek az egyik fontos hozadéka, hogy az ember tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte.
Igen, és hogy felismeri az adott helyzetben, mert hogy szerintem ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy előzzük meg ezeket a helyzeteket, mielőtt tragédia, rossz élmény, rossz érzés lesz belőle, és hogy vegyünk minden jelzést, ami a gyerekektől, fiataloktól érkezik komolyan.
Meg valószínűleg a gyerekeknek azt is meg kell, ugye azért a gyerekszáj az élőben is képes nagyon kemény lenni, hogyha csúfolódásról vagy bármilyen kiközösítésről van szó, de ugye az internet, az, hogy egy képernyő mögött ütünk be dolgokat, ne agyig arctalanok vagyunk, vagyis abban a helyzetben nem vagyunk ott szemtől szembe, sokkal több mindenre ragadtatja el az embert.
Bizony, hát sokkal bátrabbak vagyunk az online térben, nem kell látnom a másik felet.
Nem kell látnom a reakcióját.
Így van, és hogy ebbe bele sem gondolunk. Úgyhogy azt látom, hogy az én munkám jóval több itt a jogi felvilágosításnál. Ebben pedagógia, pszichológia, IT ismeretek vannak, és egy nagyfokú érzékenyítés is azzal kapcsolatban, hogy ismerjük fel azt, hogy amit nem tennék meg, ami nekem nem esne jól, azt ne tegyem meg másokkal se az online térben.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt gondolom, hogy egy csomó hasznos információhoz hozzájutottunk, és nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban.
Köszönöm szépen a meghívást!